Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha azt mondom, hogy Németország, Buenos Aires, Washington DC és Budapest, illetve most Erdély, akkor egy olyan képzeletbeli kört rajzoltam, amelynek a közepén akár Szekeres Zsolt is megállhat, mert hogy minden helyszínhez van köze a HHRF elnökének, aki most jelenleg a Tetőterasz vendége. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kibontjuk ezt a talányos felvezetést majd rendre, de hát egyelőre azért hálás vagyok, hogy időt szakított, és az itteni erdélyi turné keretében a Kolozsvári Rádió vendégeként is részt vesz ebben a dialógusban.
Én is köszöntök mindenkit. Én Németországban születtem, Argentínában nőttem föl, és Washington DC-be dolgoztam, és mostan Budapesten élek.
És van erdélyi rokonság, illetve felmenőkre utaló jelek is vannak itt a tájban, ha nem tévedek.
Igen, pontosan a mi családunk mezőmadarasi, Szekeres család, ez egy aránylag régi család. 4 évente tartunk Szekeres találkozót, ahol 16 évvel ezelőtt talán több mint 100-an voltunk, most már egyre kevesebben, de még mindig megtartjuk, és nagyon is tartjuk a családi örökséget.
Most viszont hivatalos minőségében is tartózkodik Erdélyben a HHRF, vagyis a Magyar Jogvédő Szervezet, az amerikai NGO vezetőjeként, ahol ugye hát több évtizedes, 40 éves aktivitással rendelkezik, mármint az amerikai magyarság körében. Több szempontból is izgalmas ez a körút, tájékozódni szeretnének, a programokat ismertetni, illetve hát lesz a végén ennek a körútnak egy jelentés, az Egyesült Államok politikai döntnökeit próbálják tájékoztatni a legfrissebb kisebbségi vonatkozásokról, árnyoldalakról, és hát gondolom, hogy a sikerekről is. Pillanatnyilag, ugye még itt vagyunk a történet közepén, az első benyomásokat összegezve, milyen hangvételű lesz ez a report? Mert hogy vannak azért eredmények, de hát a pohár, most a hallgatók nem látják, van itt egy pohárnyi víz, azért attól függ, hogy honnan nézzük, tele, vagy félig tele, vagy még bőven férne bele.
Igen, hát tulajdonképpen mi most el szeretnénk kezdeni, vagy újra kezdeni egy már létező kiadványunkat, amit angolul úgy hívták, hogy Minority Monitor, és ez régebben egyes témáknak a mélyebb megfogalmazása volt, áttekintése, tipikusan olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek a erdélyi magyarságnak fontosak, egyházingatlan, nyelvtörvény és más kisebbségi jogvédelmi témakörök. Most ellenben mi szeretnénk ezt valamilyen formában ezt a kiadványt kibővíteni, és a utamnak a célja valójában az az, hogy újra felvegyük az élő kapcsolatot a erdélyi magyar politikapártok és erdélyi magyar vezetőkkel, akiktől majd segítséget kérünk ennek a kiadványnak a szerkesztésében, és ebben mindenképpen szeretnénk olyan eseményeket és olyan tényeket közölni, amelyek az erdélyi emberek életének a mindennapját is érintik, a sikereket és esetleg kudarcokat, és hát változatlanul a jogvédelemről fog szólni. Mindezt a célközönségünk az természetesen a Washingtonban a törvényhozás, az adminisztráció, de szélesebb körben az amerikai magyar társadalom is, akikben nagyon sokan Erdélyből származnak, és nagyon is érdeklik, hogy mi történik óhazájukban.
Az amerikai magyar koalíció alapító tagjaként jól ismeri az Egyesült Államok beli magyarság szerveződését, réteg, és akár dinamikáját is. Pillanatnyilag mi az, ami leginkább hiányzik az információ szintjén? Tehát mit érzékel ön bepótolandó elemnek, és itt főleg az amerikai magyarok és az erdélyi vagy romániai magyarság viszonylatára vagyok kíváncsi.
Tulajdonképpen információhiány lényegében most már nincsen. Mert ebbe az új internetes világban bárki, aki nagyon érdeklődik, az élőben meghallgathatja akár ezt az adást is, vagy régebbi adásokat is.
Tehát inkább strukturálni kéne egy kicsit, és keretbe helyezni?
És hitelessé tenni. Uh-huh. Mert a helyzet az, hogy sok alkalommal tévhitek keringenek, ezek jó magyar fantáziával, ezek
sztorikká dagadnak, igen.
Igen, megdagadnak, és akkor esetleg nem a valóságot fedik. Minek nekünk tulajdonképpen a HHRF-nek a legnagyobb hitele, és akár az amerikai-magyar koalíciónak is, az az, hogy mi csak olyan tényeket és adatokat közlünk, amelyeket ellenőriztük. Ha hibázunk, akkor azért hibázunk, hogy nem hozunk le semmit, mert nem tudjuk ellenőrizni az adatokat. De különben az a legfontosabb, a hitelességünk az az egyik nagy tőkénk.
Hogyan működik ez a lobby tevékenység? Nyilván most nem olyan kulisszatitkokat próbálok kisajtolni, amelyek amúgy is attól hatékonyak, hatnak, hogy diszkréten működnek. Elkészül ez a, most a hallgatók szempontjából próbálom megközelíteni, hogy közelebb kerüljön a téma hozzájuk. Elkészül egy ilyen jelentés. Megvannak azok a csatornák, ahogyan eljut a szenátus vagy a képviselőház különböző bizottságaiban. Mi a sorsuk a továbbiakban? Fölhívja a HHRF illetékese az illető asszisztenst vagy bizottsági titkárt, hogy eljutott-e, elolvasták-e, mi a véleményük? Tehát, hogy kell ezt nyomatni rossz magyarsággal ezt a történetet ahhoz, hogy egy bizonyos szintig eljusson, érzékenyé váljon a téma, és valamiféle reakciót is kiváltson a politikumból?
Hát tulajdonképpen a lobby tevékenység, a lobby szó az egy pejoratív szónak számít, tehát legalábbis a világnak ezen a részén. Tehát mi tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk, hogy információkat adunk át. Az információkat befogadják tőlünk, mert hitelesek vagyunk, és amennyiben ők úgy gondolják, hogy ez az Egyesült Államok érdekében is van, bármilyen szempontból, akkor életre kell valamilyen formában. Az életre kelés az hát régebben, hogyha nagyon visszamegyünk a történelembe, volt, mikor a HHRF-nek sikerült Romániától megvonni a legnagyobb vámkedvezményt. Ez egy régi sztori volt, de több tíz éves munkába telt. A munka az valójában mindig ugyanaz. Emberekkel találkozni, kapcsolatokat felvenni, velük érdekeltté tenni őket, hogy valamiben lépjenek, és az érdekeltételben benne van, hogy hát amerikai magyarok azok szavazók is, és akkor az adott körzetben esetleg több szavazatot kap az adott képviselő, vagy az adott szenátor. Mostanában már sajnos nem vagyunk olyan tömbösítve, mint régebben, azaz az egyes kongresszusi körzetekben már annyira nem tudunk befolyást szerezni.
Tehát Cleveland nem annyira magyar, mint teszem azt 30-40 évvel ezelőtt volt.
Igen, Cleveland régebben, hát ottan egész utcák teljesen mindenki magyar volt, most meg egy olyan 240 négyzetkilométer térségben él a régen minden magyar, akik nagyon aktívak, de hát esetleg három vagy négy körzetben élnek, és akkor a százalékhoz az kevés. Ellenben az amerikai magyarságnak, meg az amerikai embereknek a befolyásszerzés az nem csak a szavazatokkal, hanem vannak híres egyetemi tanárok, vagy személyiségek, orvosok, akikre az adott képviselő az figyel, az ír egy levelet, vagy próbálja felhívni a figyelmet adott helyzetre, és ezek számítanak, mert ezek véleményformáló emberek is lehetnek, és ennek van hatása.
Vagy akár George Pataki, Tom Lantos és hasonló kaliberű politikusok most jelennek meg újabban magyar gyökerű, vagy magukat magyarnak is valló politikai aktorok?
Még mindig vannak, és tulajdonképpen a HRF-nek mi mindig támogattunk minden amerikai magyart, aki politikai kampányba kezd. Ez attól függetlenül, hogy demokrata vagy republikánus, hogyha magyar, az nekünk elég volt, mert mi legalább annyit tudtunk tőle megkapni, hogy bizonyos folyamatokban segít bennünket, és előre viszi az adott kérdést. Mostan hát van Andy Harris, meg most azt hiszem van egy hölgynek a nevét, nem emlékszem, de nem régen lett kongresszusi képviselő Vermontból, egy fiatal hölgy, magyar zsidó származású, amerikai, akit szintén fel fogunk keresni, és meg fogunk kérni, hogy hallgassa meg a mi kéréseinket, és támogasson bizonyos akár beadványokban, akár azzal, hogy megkérjük egy adott csoport képviselőt, hogy szorgalmazzák az amerikai külügyminisztériumba, hogy azok meg szóljanak a román kormánynak, hogy ebben meg vagy abban az ügyben jobb lenne bizonyos lépéseket tenni, annak érdekében, hogy az itteni magyaroknak a sorsa az jobb legyen. Tehát ez egy nagyon kemény munka, mert el kell menni, személyesen találkozni emberekkel, azok mindig rohannak, mindig van valami fontosabb dolgok, amiket kell csinálni, de eléggé kitartóan dolgozunk már több mint 40 éve, tudjuk, hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni, így egy jobb tapasztalatunk van ezzel a tevékenységgel.
Van egy demográfiai, és hát történelmi demográfiai vonatkozás ennek a tengeren túli kapcsolatnak. Jelesen az, hogy a harmad-negyed generációsok egyrészt eltávolodhatnak a magyar közösségektől, ezt próbálja valamilyen módon ellensúlyozni az a program köteg, amit a HHRF kezdeményezett, ez a Reconnect Transilvánia vagy Transilvánia Plus, illetve hát a Magyarországra vonatkozó Reconnect program is. Már lehet összesíteni, ugye több mint egy évtizede startolt el ez a kezdeményezés, akár azt is mondhatjuk, hogy átmeneti leltárt lehet készíteni. Melyek a benyomások, az eredmények, a visszajelzések?
Igen, hát a Reconnect program az egy nagyon fontos program a HHRF életében, nem csak azért, mert másod, harmad, negyed generációs fiatal magyarokat próbálunk magunknak már Magyarországnak megszerezni, legalábbis olyan szinten, hogy érezzék, hogy van egy kötődésük, és érezzék az, hogy adott esetben az ő életükben továbbra is segítsék a mi munkánkat. 12 éve indult ez a program, és ennek a programnak a hosszabbítása az a Reconnect Hungary, és annak a hosszabbítása az a Reconnect Transylvania, és ami nagyon népszerű, és én nem tudom pontosan számot így fejből, de azt hiszem, hogy több mint 100-150 talán résztvevő volt eddig, és ezek a résztvevők, ezeket próbáljuk őket összekötni a helyi magyar intézményekkel, közösségekkel, próbáljuk őket rávenni, hogy tanuljanak meg magyarul, ami nem egy könnyű dolog, de van sokan, akik vállalják.
Tehát itt már megtanulás, nem visszatanulásról beszélünk itt, ebben az esetben, vagy igen. Nagyon sok esetben.
Igen, ez abszolút nullából kezdve. Főleg azért, mert tipikusan ezek az emberek, akik, hát úgy magyarán mondom, megkóstolták az országot, azok vissza akarnak jönni, és akkor jobb, hogyha tudnak beszélni egy kicsit magyarul. Mondjuk Budapesten nem probléma, mert Budapesten bármilyen nyelven beszél csomó mindenki, de hogyha kicsit vidékre mennek, meg máshova, akkor ottan azért jobb tudni, hogy kell esetleg az illemhelyiségre elmenni.
Hogyha ebből a programból tovább görgetve a HHRF tevékenységét, arra is gondolunk, hogy tulajdonképpen ez egy jó rekrutációs lehetőség arra, hogy magának az alapítványnak a munkatársgárdáját felfrissíteni, akkor már látszanak ezek a majdani belső munkatársak, vagy akik ott megmaradnak az alapítvány holdudvarában?
Tulajdonképpen nagy mennyiségben nem, de mindig akad egy, kettő, három, vagy vannak olyan, akik már akár 10 éve is vállalnak bizonyos feladatokat. A HHRF-nek a stábja az nagyon kicsi, 4 vagyunk, 5 talán néha van Kolozsváron egy munkatársunk, Moldovan Árpád Zsolt, Budapesten Ivicsics Viktor, Latkóczi Emese és Vajtai Gabi New Yorkba, és én jó magam. Tehát egy ilyen kis stábbal többet fizetős állásban nem nagyon tudunk alkalmazni, ellenben önkénteseket és nagyon sok gyakornokokat azokat fel tudunk vállalni, és azok továbbra is segítenek a mi munkánkba. A mi munkánk az nem kizárólagosan Washington DC-be, vagy New Yorkba, vagy Budapesten történik, az valójában az ország minden részében történik. És ezért nagyon fontos, hogy a HHRF, az az Amerika-Magyar Koalíciónak mint oszlopos tagja, fel tudja használni a koalíciónak a 23 tagszervezetének a lehetőségeit, hogy a tevékenységeiben segítsen, és elősegítse a különböző feladatoknak az elvégését.
De itt vannak a támogatók, ugye megnéztem a honlapot, van miniszter, elnökség, nemzetpolitikai államtitkársága, ugye ez a budapesti kormányfórum, aztán Magyar Bank, Mikó étterem, New Yorki főkonzulátus, Dunapalota, America Hungarian Foundation, a Liszt intézmény, tehát azért elég nívós és elég kiterjedt hálózat van tulajdonképpen a HHRF háta mögött. Tervezik-e, hogy még bővítsék ezt a támogatói tábort, vagy ez így éppen elégséges ahhoz, hogy működjön ritmusosan, ütemesen, fejtse ki tevékenységét a HHRF?
Igen, a HHRF-nek nincsenek tagjai, és nincsenek tagszervezetei. A HHRF az adományokból működik, és az adományok azok egyédi adományok, és a intézményi, tehát a magyar kormány a hivatalos adományok, azok projekt alapúak. Ők finanszírozzák a Reconnect Hungary-nek és a Reconnect Transylvania-nek részét, a többit mi nekünk kell finanszírozni. A New York-i konzulátus az támogat azzal, hogy hájt ad nekünk különböző pénzütési akciókra, mint vacsorákra vagy koncertekre. Tehát ezek az intézmények, ezek inkább másképpen támogatnak. Mi, nekünk mindig az volt a HRF-nek az volt a nagy erénye, hogy amikor mi kiadtunk jelentéseket az amerikai magyaroknak, akkor visszajelzésként mi kaptunk adományokat. És ezek az adományok, ezek nem voltak nagy összegűek. Mondhatnám most $5-tól $100-ig, tehát kisebb adományok, de abban nagyon sok.
És rendszeresen,
és ezek, hát amikor küldtünk jelentéseket.
Olyan értelemben, hogy mindig jött egyfajta reakció.
Igen, mindig van, és ez minket legitimált, tehát mi akkor mi tudtuk, hogy jó munkát végzünk, és persze a pénzütés egy ilyen non-profit szervezetnek, mint minden más non-profit szervezetnek Amerikában, megvannak a jogi és a pénzügyi keretei. Tehát mi egy olyan szervezet vagyunk, hogyha valaki adományoz nekünk X összeg, az ők az adóból érvényesíteni tudják, tehát tulajdonképpen nem annyit adnak, mint amennyit kapunk, hanem ők ezt tudják valamilyen szinten levonni az ő saját adó keretjükből. És ez a kisebb adományoknál ez nem fontos, de a nagyobb adományoknál ez nagyon fontos szempont. Volt egy pár mecénásunk, a Báró Tiszenhájni Bornemisza, aki erdélyi származású, ő alapozta meg tulajdonképpen a pénzügyi helyzetünket 89-ben, és azóta nagyjából az abszolút minimum feltételünk az biztosított, de a programokra, minden egyes programokra gyűjtéseket kell szerveznünk, és hát ez is egy állandó feladat. Ennek is megvan a logisztikája, meg eléggé nehéz néha, főleg akkor, amikor olyan időkben élünk, amikor a jótékonysági adományozókat nagyon sokan bombázzák, katasztrófák, háborúk és egyéb világot nehezítő esemény.
Mi a különbség az amerikai perspektíva, vagy optika és például az erdélyi szemlélet mód között? Ugye több ízben volt alkalma erdélyi személyiségekkel, politikai szereplőkkel tárgyalni, beszélni, egyeztetni. Miben lehet megragadni a különbséget? A probléma felvetésben, kezelésben, egyáltalán abban a habitusban, ahogy dolgokat látnak, láttatnak, megoldani vélnek.
Hát én nekem, hogyha erre így kapásból választ kéne adni, nem tudom, hogy pontosan egy kicsit át kéne gondolni, de van egy szempont, amit szerintem nagyon nagy különbség. Egy magyar embernek Erdélyben van egy nagyon-nagyon mély történelmi háttere. Ismeri a környezetét, tudja, hogy mi történt nem csak az utolsó 20 évben, de az utolsó 1000 évben. Egy Amerikában ez nincs meg. Ők nem fogják megérteni soha, mivel ők egy nagyon fiatal és nagyon sikeres ország, de nem fogják megérteni, hogy még vannak olyan kérdések, amelyek visszamennek sok évszázadot, és ebben élünk, és ezzel a háttérrel az ember másképpen gondolkodik a megoldásokról is. Tehát egy bizonyos formában ez korlátozza a magyarokat, egy amerikai szemlélőnek meg ez abszolút nem korlát, mert azt kérdezik, what's your problem? Ugye? És akkor utána az ember elkezd magyarázni, és akkor észreveszi, hogy nem lehet ezzel magyarázni, mert nem fogják megérteni.
Két külön világról beszélünk, és nem csak azért, mert van egy óceán köztünk. Ilyen esetben nem lehet azt bevetni, hogy akkor a pragmatizmusra, a praktikus részletekre, a döntéseknek a közvetlen következményeire, netán profitjára, hasznára appellálni, és azt mondani, hogy van egy ilyen gond, most tekintsünk el attól, hogy ez hogy jutottunk ide, de van, meg kell oldani, amennyiben részben akár megoldást nyer, ebből a következőképpen profitálhat az adminisztráció, vagy te, mint szenátor, vagy képviselő, vagy grémium.
Igen, ezt fel lehet így vetni nekik persze természetesen, de mondjuk a nemzetközi kapcsolatokat az amerikai kongresszusban nem nagyon kísérjük olyan figyelemmel, tehát nem mélnek abban. Tehát egy amerikai közegben, Amerika az körül van véve két óceánnal és két országgal, és nekik ezek az együttlétek a népeknek, és ezeknek az egész dinamikája és az egész életmód, az nem érzékelik. Na most persze, ami ellenben működik, azok a nemzetközi egyezmények. Tehát vannak nemzetközi egyezmények, amelyek országok aláírnak, megvitatják, beleegyeznek, és ígéretet tesznek, hogy azt követni is fogják. A probléma abban van általában, hogy amikor ezek a ígéretek, illetve amikor a papírok alá vannak írva, akkor annak a végrehajtásában nincsen semmi élet. Tehát ha nem történik meg, akkor nincsen következménye. És ez egy nagyon nagy gond nekünk a Kárpát-medencében, mert hogyha nincsen következménye, akkor nem fog semmi se történni. A következményeknek valójában nem kell radikális következményeknek lenni, de lehetnek olyanok, hogy esetleg egy adott országnak a nagykövetét behívják, és akkor rá kérdeznek, hogy önök ezt hogy gondolják, de még odáig se jutunk még el, hát főleg nem kisebbségi témákban, de amikor nagy konfliktusok voltak Európában, a Balkán háborúra gondolok mostan, meg a ukrán háborúba, valójában ezek a nemzetközi egyezményeknek a betartása és azoknak a betartatása az nagyon fontos, és azt érzékelik az amerikai akár képviselők és szenátorok, és azt tudják, hogy ami le van írva, és amire valaki odaadta a szavát és aláírta a nevét, azt illik betartani.
Ukrajnát említette elnök úr. Mennyire lehet egy ilyen esetben, egy ilyen típusú konfliktusban, amelynek az egyik komoly komponens az végül is nemzetiségi, akárhogy is nézzük, és hogyha a Baltikumban szakadt vagy maradt orosz, de nem állampolgársággal rendelkező személyeket nézzük, akkor szintén van egy leágazása. Nos, egy ilyen felfokozott geopolitikai helyzetben lehet-e érzékenyebb az amerikai adminisztráció, az évente kiadott külügyminisztériumi jelentés fog-e módosulni, be lehet-e emelni, tematizálni oly módon, hogy íme itt a példa, ami intő, és ami egy nyílt és fájdalmas konfliktushoz vezetett, ám vannak feszültségek, vannak szintén kisebbségi vonatkozású frusztrációk, hiátusok, gondok Európa szerte, és pedig kettős pont, és akkor itt lehetne ugye a HRF által összegyűjtött adathalmazzal is operálni. Ez reális, amit én vázoltam? Elképzelhető, életszerű?
Persze, ez nagyon is életszerű. Az évi jelentéseket azokat a nagykövetségen összegyűjtenek adatokat, konzultálnak sok mindenkivel.
És a HRF-fel is? Többek között.
A HRF-fel...
Velünk, hát háttéranyagok szintjén.
Mi úgy kapcsolódunk vele, hogy amikor egy-egy ilyen jelentést kapunk, akkor jelezzük a hiányosságokat, ami például akár a Szlovákia esetében, ugye a Benes dekrétumok azok egyáltalán nincsenek megemlítve, mert az adott szakértő, akit megkérdeztek, az azt mondja, hogy a Benes dekrétumok azok nem hatályosak, ergo nincsen probléma. Közben meg elkobozzák a Benes dekrétumok alapján, elkobozzák az embereknek a vagyonát. És ez a példa, az ukrán háborúnak a példája, ez egy nagyon jó elrettentő példája annak, hogy a kisebbségi kérdések, azok valójában biztonságpolitikai kérdések is lehetnek, fajulhatnak. És a biztonságpolitikában akkor már nem mindegy, hogy az ember benne van egy katonai szövetségben, mint a NATO-ba, amikor feltételezhetően az is előfordulhat, hogy más országok ügyeibe kell beavatkozni, és megvédeni a szövetségest adott országot, és ezzel lehet tulajdonképpen érvelni tulajdonképpen Washingtonba és az amerikai politikával, mert ezek az érvek hatnak. Múlt évben sikerült a Kelemen Hunor RMDS elnökurat és Vince Laurentot Washingtonba egy körútra elvinni, egy hét alatt majdnem 27 gyűlés volt, amit megszerveztünk neki, és Kelemen Hunor elnök, RMDS elnöke nagyon hatékonyan és nagyon világosan felvázolta a kisebbségi kérdés tematikáját biztonságpolitikai érvelésekkel, amelyek mostan a romániai szélsőséges pártnak a felkerekedésével nagyobb jelentősége volt. És ez látszik és érzékelődik az amerikai politikában az, hogy ha vannak észszerű és érvelések, akkor azokra ők fogékonyak.
Választási kampány van nem csak az Unióban, hanem Amerikában is. Ezt az esztendőt meghatározza majd a korteskedés. Nem biztos, hogy ez a legkorteskedés megfelelő periódus tematizálni a kisebbségi kérdésköteget. De mennyire lehet, ha most már a HRF eddigi tapasztalatát nézzük, mennyire lehet a mandátum elejét úgy tekinteni, egy új elnöki mandátum elejét, hogy akkor új fejezetet nyitunk, listázzuk a gondokat, és akkor ide bekerül például az is, hogy most a kisebbségek helyzete always világszerte, aztán persze lehet ezt deklinálni. Gyanítom, hogy az elnökválasztás érvei vagy témái között, kérdései között valahol a nem tudom hányadik oldalon szerepelnek a kisebbségek. Nyilván most kisebbségekről beszélhetünk, úgyhogy Amerikában élő minoritások is, de hogy most a világ szinten a kisebbségi kérdés.
Világszinten tulajdonképpen beszéltünk inkább az diszkriminációkról. Vannak olyan gondolatok, politikai irányvonalak, amelyek a diszkriminációt az másképp értelmezik, és ezekben lehet eltérés. Ami a lényeg az, hogy itt Magyarországon is, meg Európában is egy kicsit félreértik az amerikai külpolitikát, mert az amerikai külpolitika az olyan, mint egy nagy anyahajó, aminek, hogyha valaki azt mondja, hogy 100 kilométerre vagy 200 kilométerre jobbra kéne fordulni, az jobb, hogyha 3 vagy 4 nappal előtte szól, mert különben nem fogják tudni bevenni a kanyart. Tehát az amerikai külpolitika az egy nagyon lassú hajó, aminen változásokat lehet csinálni, de ezek nagyon kicsik, aprók. És nem egyszerre, és nem radikálisan.
De a fő irány az viszont kiszámítható, és
a fő irány az kiszámítható,
megbízható.
És megbízható. Ez igaz, akár a demokraták nyernek, akár a republikánusok nyernek, akár a új demokrata külügyminiszter lesz, akár a régi marad. Tehát vannak egy nagyon szolid bázisa, ami értékalapú és értékeket őrző politika, ami nem fognak nagyon sokat változtatni.
Akkor az a gond, elnök úr, hogy mi türelmetlenek vagyunk, te, hogy én is itt a kérdéseimmel folyton.
Valójában igen. A türelmetlenség az amerikai külpolitikában az nem egy adó. Az amerikai külpolitika, State Department, annak, mint a Bourbonnak, soha se tanulnak és nem felejtenek, vagy fordítva, sokat tanulnak és utána nem felejtik el. Tehát ők nagyon sok mindenre emlékeznek, és nagyon sok mindent tudnak, és a problémák, amikor felvetődnek, akkor ők nagyon mélyen vissza tudnak nyúlni nagyon sok információhoz és nagyon sok szakértelemhez, ami kell ahhoz, hogy ők valamilyen formában tudjanak dönteni egy adott kérdésben. Természetesen a kétoldalú kapcsolatok azok mindig nagyon fontosak az országok között, ezeknek az adott vezetőnek a személyisége, hozzáállása az mindig nagyon fontos, de végső soron a nagy politikai változásokat lassan és nagyon, de nagyon óvatosan teszik meg.
Volt egy olyan adat itt a honlapon, ami a visszaszolgáltatásokról szólt, most már a HHRF-re térünk vissza. Egy eléggé komoly szám, 2000-et meghaladó egyházi ingatlan ügyében emelte föl a szavát a HHRF. Ez a téma, meg a nyelvhasználat, meg az egyéb kisebbségi jogok kérdése, az most hogyan artikulálódik, hogyan árnyalódik, miután már volt újabb találkozó például az RMDS vezetőségével. Mennyire érdemes most arról beszélni, hogy egy shortlistet már össze tud állítani a HRF, vagy nem fogja elkapkodni ezt sem?
Hát tulajdonképpen sok minden történt ebben a 2000-es listából, valamennyi sikerült visszaszerezni a jogos tulajdonosnak, nagyon sok kérdéses témák vannak, és nekünk valójában az a feladatunk, hogy ezeket nyilván tartsuk, és ezek után állandóan érdeklődjünk.
Hogy mi maradt még? 2140 volt összesen.
2140, igen. Tehát még van tennivaló. A folyamat, ami ezeknek a már visszaadott vagyontárgyaknak a visszaperelése, az egy nagyon súlyos téma, amit nekünk elég nehéz megérteni, akár jogi szempontból itt Romániában.
Főleg, hogy el is akad időnként, meg visszafele is pörög.
Meg vissza is pörög, igen. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok, és gondolom, hogy a román igazságszolgáltatásnak is nehéz ezeket nagyon megindokolni, de ezek ezeket persze, ezeket figyelemmel kell kísérni, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a információk, ezek pontosak legyenek, és nyilvánosságot élvezzenek. A nyelv használat kérdésében Romániában azért nagyon sok előrelépés van, ugye vannak magyar iskolák, illetve Románia által, kormány által működött magyar oktatás, tehát lehet magyar létezést fenntartani. A probléma mindig az van, hogy van-e elég ember, tehát vannak elég magyarok, vannak elég diákok, akik a iskolába mennek. Mi Mezőmadarason voltunk, és a lelkész felesége, Szabó Andor a lelkész, a felesége Izolda meséli, hogy idén egyetlen egy keresztelő volt, és most tehát májusban vagyunk. 5 évvel ezelőtt 13-14 volt. Ez azt jelenti, hogy valamikor már nem lesz első osztály, és akkor nagyjából, tehát a létkérdése az valójában az, a létezés kérdése az valójában az, hogy van-e egyáltalán ember, aki akarott lenni, vagy tudott lenni, vagy...
Ezt ön személyesen hogy éli meg, hogy a család egykori elszármazási helyén ennyire lejtmenetbe kezdett a demográfia?
Hát ez egy világjelenség, sajnos. Ezt mi nekünk magyaroknak, akárhol élünk, ezt érzékeljük. Akár Washingtonban az öcsém, Szekeres János, aki a mi családunknak, a 400 éves családunknak a Szekeres János leszármazottja, ő lett a presbiter, és ő 77 éves. És vannak talán 30-40-en Washingtonban magyar református egyházhoz kötődő emberek. Tehát mindenhol csökkennek a számok, és minden ahol ezzel a kérdéssel szembe kell nézni. Nekünk az a feladatunk, hogy ahol van lehetőség, ott legyen meg a feltétele annak, hogy lehessen gyerek, hogy lehessen tanítás, és amennyiben nem lesz első óvodás, vagy nem lesz több iskolában egy adott évben, hát akkor el kell intézni, hogy az tanuljon otthon magyarul valamilyen formában. Én Argentinában nőttem föl egy spanyol iskolába, mi spanyolul tanultunk reggel, és délután meg magyarul. És ezt túléltük, és beszélünk magyarul, és anyanyelvem az természetesen a spanyol.
De hát Argentinában talán vagy két meghívottam volt itt tetőteraszon, egy fuvola művész, meg egy ilyen, hát inkább csak kíváncsi világjáró hölgy, és mindketten azt mondták, hogy nagyon erős, nagyon jól megszervezett a, főleg a fővárosi magyarság, ugye van ott tánc csoporttól elkezdve, vasárnapi iskola, foglalkozás, tehát hogy igazándiból az a millió, amiben felnövekedett, az még egy nagyon aktív identitásához ragaszkodó közösség volt.
Igen, tehát mindenhol megvan ez, de csökkenőben. Ez vitatatlan. Tehát Argentinában elképesztő harmadik, negyedik generációs cserkészek beszélnek magyarul, nagyon kedves és szimpatikus akcentussal.
Jönnek ide tánctáborba,
Igen, és tehát nem, ez igaz, de hogyha statisztikailag nézzük, akkor ezek csökkennek. Buenos Airesben volt egy magyar színház, volt egy magyar sajtó, újság, volt nagyon sok minden dolog, volt több egyház. Most ezek lassan lepörögnek, de ez az idő kérdése, de ez az egyik szempont. A másik szempont ellenben az az, hogy most magyarnak lenni Afrika közepében, hogyha ennek van egy műholdas internetes kapcsolata, nem egy nagyon nehéz dolog, mert éppen ő tudja nézni a Duna TV-t, vagy a Magyar TV-t, vagy a foci meccset, vagy amit akar, hogyha ezek a lehetőségek megvannak. Ez 50 évvel ezelőtt ez nem létezett. 50 évvel ezelőtt, ha valaki akart magyarul tanulni, akkor az bizony be kellett szerezni egy tanárt, akit meg kellett fizetni, és akinek megélhet is kellett adni. Most a Kossuth Alapítványban, ahol szintén igazgató vagyok, illetve alelnök elméletileg. Washingtonban a távoktatásban több mint 30 vagy 40 amerikai magyar tanul magyarul. És ezt meg tudják engedni maguknak, mert nem kell $1000 fizetni, hanem $100 ahhoz, hogy ők megtanulják magyarul. Tehát nagyon sok ilyen fejlemény van a világon, ami bizonyos dolgokat megkönnyít. Mindazáltal én, amikor 2000-ben Magyarországra költöztem a családommal munka miatt, akkor már volt két gyerekünk, a Péter meg a János, ők a Washingtonban születtek, akár lehetnek amerikai elnökök is, remélem, hogy nem, de ők magyarok lettek, itt jártak, Budapesten jártak a Bármadasba, egyetemre jártak, és ők magyarok. Mert én azt gondoltam, hogy Amerikában nagyon sokan vannak, magyarok meg kevesebben. És magyarnak nevelni gyerekeket Magyarországon sokkal könnyebb, mint bárhol a világon máshol.
Említette ezt a könnyen elérhető források és hát kapcsolatok lehetőségét. Ez azért egy furcsa állapotot idéz, és lehet, hogy valamiféle paradigmaváltásra is kényszeríti, többek között talán a HHRF-et is. Jelesen arra gondolok, hogy a közösségi érzés, tehát az az online együttlét, ami egyébként ugye adott, és ugye, ahogy ön is említette, olcsóbb, effektívebb, hatékonyabb lehet adott pillanatban, az rendben van, de azért egy vicc, egy folyoson elhangzó adoma, egy a tánc szünetében kialakuló dialógus több annál, mint pusztán ez a netes világ által szolgáltatott találkozási felület.
Persze, nem ebben.
Tehát abszolút közösségileg mindenképpen olyan pluszt ad, amit nehéz pótolni másképp.
Nagyon nehéz pótolni, és ezért nagyon fontosak a különböző táborok, a cserkésztáborok, ugye a cserkészet Amerikában a legnagyobb összetartó erő, ők nem csak derék ifjakat nevelnek, hanem magyar ifjakat. És ez egy nagyon fontos élmény, és hogyha én ezzel élek, hogy én visszatérek Argentinába, én Argentinában cserkész voltam, és a cserkésztáborunk az, hát az 2 hét vagy 3 hét, de hát ezek örökre szóló élmények. És az a 1-2 vagy 3 hét együttlét, akár 2-szer 1 évben, az bőven elegen ahhoz, hogy ezt a közösséget megerősítse. Én a barátnőmet nem az argentinok között próbáltam akkor elcsábítani, hanem a magyarok között. Nekem, ha jól emlékszem, 90 percet kellett utazni, hogy egy fél órát legyek egy hölgyel, aki nem nagyon akart velem semmit, és utána megint 90 percet vissza, és volt, mikor lekéstem a busz, és akkor gyalog kellett menni. Tehát az embernek, hogyha vannak motivációi, és vannak egy akkor ott megtalálja azt a közösséget, és jó, lehetséges Buenos Aires az több milliós város volt, valami 8 vagy 10 milliós, mikor mi érkeztünk. Magyarok voltak 40 ezeren, de én úgy éreztem, hogy én Magyarországban vagyok ott, mert mindenki magyar volt, akivel találkoztam.
Vissza fog térni innen Erdélyből Budapestre, és akkor elkezdődik az az apró munka, ami a jelentésnek ugye az összeállításáról szól. Mikor a várható, hogy ez a dokumentum végső formát ölt, illetve hogy hát el is kerül a címzettekhez? Hogyan tervez a HHRF?
Hát ez tervezésben van, mondom, ez egy kiadvány lesz, amit körülbelül én úgy számolom, hogy évente legalább 3-szor vagy 4-szer ki kell adni, és ezek a jelentések, ezek főleg az amerikai angolul beszélő törvényhozás, adminisztráció és olyan ember, kapcsolatokat ápoló embereket, akik nekünk fontosak, és ugyanakkor a második, harmadik generációs amerikai magyaroknak elérését is szolgálja.
Az aktuális dokumentum, ez mikor tesznek pontot a végére, az éppen most.
Valójában a pontot a végére akkor teszünk, amikor minden tapasztalatot, amit összeszedtünk ezen a körúton, és még tartozok egy rövid körúttal a Vajdaságba, amikor mindenkivel beszéltük, akkor fogunk erre, ahogy mondja, pontot tenni, és akkor fogjuk megjeleníteni, és akkor remélem, hogy esetleg a következő alkalomkor, amikor jövök, akkor tudok róla többet beszélni.
Szekeres Zsolt, köszönöm, hogy itt volt velünk. A HHRF elnöke érkezett ide a stúdióba, és a Tetőterasz vendégeként arról beszélt, hogy ez a patinás eredményt felmutató amerikai székhelyű civil szervezet éppen hol tart a magyarság jogainak és lehetőségeinek a kiszélesítésében, illetve a megszerzett jogok konzerválásában is, mert nem mindig előrelépés az, amiről azt gondoljuk, hogy többet-többet, sokszor még az is sikerélmény, hogyha a meglévőt tudjuk tartósítani. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.